Szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőtti istentiszteletünk alkalmával. A Jelenések könyve harmadik fejezetéhez lapozzunk, azaz tulajdonképpen kívülről is el tudnánk mondani ezt a gondolatot, amiből szeretnék a mai délelőtt folyamán kiindulni. Jelenések könyve harmadik fejezetében olvasuk a laodíciai üzenetet, és a laodíciai üzenetben azt olvassuk, hogy Jézus tanácsol nekünk valamit, mindannyiunknak tanácsol valamit. Egy nagyon fontos üzenete van, ami számunkra, és azt mondja, hogy ezt meg kell tennünk ahhoz, hogyha mi gyógyulni akarunk, ha mi üdvözülni akarunk. Azt mondja a 18. versben, azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Én ebből az utolsó tanácsból szeretnék kiindulni, most nem a fehér ruhával, vagy a tűzben megpróbált aranyjal szeretnék foglalkozni, hanem ezzel az utolsónak felkínált gyógyírral szeretnék foglalkozni, amit Jézus így fogalmaz meg, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Mi az, hogy szemgyógyító ír? Mi az, hogy szemgyógyító ír? Hogy fogalmazhatnánk meg? Mert ugye a fehér ruháról ugye egyértelmű beazonosítás van a Szentírásban, ugye, hogy a ruha a jellem, a fehér a tisztaságnak a jelképe, tehát a fehér ruha ugye az tiszta jellem, amit Jézus tud az embernek adni. A tűzben megpróbált arany is ugye egyértelmű, ugye a megpróbáltatások által megedzett élő hit. Tehát ezek mind nagyon könnyen azonosíthatók a Szentírásból. De mit kezdjünk ezzel az utolsóként megfogalmazott, de életfontosságú tanáccsal, hogy szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Mi az a szemgyógyító ír? Az valami olyasmi lehet, ugye egyértelmű, ami a vakság ellen jó. Mert azt mondja, hogy azért kenn meg a te szemeidet ezzel, hogy láss. Tehát ugye Laodíciának az a nagyon nagy baja, hogy nem lát. Nem lát, azt mondja, hogy nem veszi észre magát, hogy milyen, tehát ugye ez a mi legnagyobb problémánk, és ezért, mint gyógymódot felajánlja nekünk az Úr, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. De mi az a szemgyógyító ír? Mi az a szemgyógyító ír? Azt lehetne mondani, hogy a szemgyógyító ír az végső soron nem más, mint a Szentléleknek az az adománya, hogy mi felismerjük az ő késztetése és az ige alapján felismerjük a mi bűneinket. Felismerjük a mi hibáinkat, vétkeinket az ige és a lélek által. Vagy így is lehetne mondani, a bennünk lakozó lélek az ige által rávezet bennünket a bűnre, felismerjük a kísértést, egyik helyen így olvassuk, hogy felismerjük, ugye az az ajándék, hogy felismerjük a kísértést bármilyen formában közeledik is hozzánk, ez a szemgyógyító ír. És hadd kérdezzem meg, hogy vajon miért van ennek ekkora jelentősége a mi számunkra napjainkban Jézus Krisztus eljövetele előtt közvetlenül? Ámos könyvében olvasunk egy ilyen, csak egy fél sort, Ámos könyve 4. fejezet 12. versének az utolsó része, hosszú biblia vers, és nem is az egész biblia versre akarok utalni, csak a vége, a biblia versnek az utolsó sora így hangzik, hogy készülj Istened elé, ó Izrael! Készülj Istened elé, ó Izrael! Hadd mondjam, hogy készülés, Jézus eljövetelére való készülés, ez a mi ünnepélyes feladatunk. Készülj Istened elé, ó Izrael! Hadd mondjam, Jézust várni, őt fogadni, az erre való felkészülés nem egy pillanatnak a műve. Ez az életünk fő tevékenysége kell, hogy legyen. De hogy kapcsolódik össze a Jézus eljövetelére való várakozás, az Isten elé való készülés a szemgyógyító írral? Szerintetek egy vak ember rendbe tudja hozni önmagát, a ruháját, úgy, hogy azon ne legyen folt, ne legyen hiba? El tud készülni úgy, hogy ott ráncok ne legyenek, gyűrődés ne legyen? Lehetetlen. Nem látja. Próbálhat valamit ugye sötétben, vagy nem látó módon próbálhat dörzsölni azon a ruhán, de hogy az rendben van-e igazából. Lehetetlenség. Tehát hadd mondjam, nem tudunk készülni, nem tud a mi életünk megváltozni, mert hadd mondjam, a mi életünket nem mi fogjuk megváltoztatni. Nem mi fogjuk megváltoztatni. De az Isten nem úgy fog bennünket megváltoztatni, hogy én ámblok azt kérem, hogy Uram, készíts el engem a te országod számára. Hanem ez egy részletes munka. Egy olyan feladat, ami számunkra, amit az Isten elénk helyez, hogy mi felismerjük a mi bűneinket, lássuk élesen, egyre élesebben lássuk, és azokat a konkrét bűnöket tudjuk az Úr elé vinni, és mindazokból tudjuk kérni a szabadulást és a gyógyulást. De hadd kérdezzem meg, ha vakok vagyunk, ha nem ismerjük fel a mi hibáinkat, nem is tudjuk, hogy mi van bennünk igazából, akkor hogy tudunk készülni? Hogy tudunk küzdeni az adott bűnnel szemben? Emlékeztek rá, amikor a Rostálás című fejezetben azt olvassuk, a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, hogy láttam egyeseket, akik szívettépő kiáltással küzdöttek Istennel, és arcuk sápat volt a kiált küzdelemtől, ugye amelyet vívtak. És miért küzdöttek? Mivel vívtak? A bűneikkel és a hibáikkal. Mert egyre világosabban, egyre tisztában látták, hogy mi a hibájuk, mi a bűnük. Hadd mondjam, hogy ismerjük, mindannyian jól ismerjük ezt a példát, ugye, hogyha sötét helyen vagy szürkületben vagyunk, akkor úgy egész elfogadható lehet a ruhánk. De minél inkább világos van, minél jobban a fényre megyünk, annál inkább lehet látni, és annál taszítóbbak, annál kényelmetlenebb, ugye, hogy ott vannak azok a hibák és foltok rajtunk. És az Úr már pedig ezt akarja, ezért akarja nekünk a szemgyógyító írt adni, hogy egyre jobb legyen a látásunk, egyre inkább felismerjük a mi bűneinket, és hadd mondjam, hogy egyre inkább kellemetlenül érezzük magunkat a mi bűneink miatt. Hadd mondjam, hogy azaz kérdezem, voltatok már úgy, hogy kellemetlenül éreztétek magatokat, mert egyszer csak rájöttetek, hogy hú, valami azon a ruhán nem stimmel, vagy valami, amit fölvettem, valami, hú, egy szakadás van, hú, vagy a cipőmnek, és akkor júj, az ember úgy próbálja dugdosni, ugye milyen kellemetlen, hogyha az ember ugye későn veszi észre, vagy egy olyan kellemetlen helyzetbe kerül. Hadd mondjam, az Úr azt szeretné, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk, hogy lássuk, hogy kellemetlen legyen nekünk, hogy kristálytisztán lássuk azt, hogy milyenek vagyunk, hogy tudjunk készülni, hogy el tudjuk kezdeni azt a feladatot, azt a munkát, amelyet az Úr ránk bízott a végidején. Készülj Istened elé, ó Izrael! Ezt is szerettem, ezt az idézetet nagyon, és már sokszor idéztem, de azért hadd idézzem még egyszer, nagyon szeretem ezt az idézetet. A Kiben bízhatunk című könyvben olvassuk, hogy mit tesz most Jézus? Mit tesz most Jézus a mennyben? És a válasz az, hogy népet vizsgál-e földön, hogy tudnának-e lázadozás nélkül együtt élni a mennyben. Tehát látják-e most magukat, hogy mi az, ami összeférhetetlen bennük? Mi az, ami az örök életre alkalmatlanná teszi őket? Mi az, amitől így az Úr nem viheti el őket a mennybe? Tudnának-e egyetértésben élni lázadozás nélkül a mennybe? Látjuk most magunkat? Látjuk, hogy mi az elviselhetetlen bennünk, a taszító bennünk, amitől nem lenne boldog az örök élet, ha én így oda kerülnék? Az Úr azt akarja, hogy ezzel kerüljünk teljes mértékig tisztába, hogy utána el tudjuk kezdeni a készülésnek vele együtt a csodálatos szolgálatát és feladatát. Olyan érdekes, Hózseás könyvében van egy ige, Hózseás könyvében a 7. fejezetben, Hózseás könyve 7. fejezet 9-től 10-ig terjedő versei a következőt mondják. Hózseás könyve 7. fejezet 9-től 10-ig a következőket olvasom. Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz hajjal is hintve van már, de azt sem veszi észre. Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot, és mégsem térnek vissza az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és nem keresik őt mindennek dacára sem. Mit mond ez az ige? Milyen szemléletes kép? Azt mondja, idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Izraelről beszél az ő népéről. Szerintetek észrevehető-e az, vagy milyen vakság kell ahhoz, inkább így fogalmaznám, hogyha egy népet egy másik nép kiszipolyoz, és leigáz, és elveszi az erejét a népnek. Szerintetek ehhez nagyon bonyolult dolog kell, hogy az ember ezt észrevegye? Azt mondanánk, hogy hát ez nyilvánvaló dolog. Azt mondja, és nem veszi észre. Azt mondja, hogy őszhajjal is borítva van már, és azt sem veszi észre. Hát mondjam, hogyha valakinek az ősz a haja, ugye hát mi az, amit elsőként ugye pláne a nők észrevesznek, ugye, hogyha elkezd őszülni egy pár szál haj őszhajszában, hát ugye az azonnal észrevesszük. És ugye, hogy kit így zavar, kit úgy zavar, de hát ezt lehetetlen szinte nem észrevenni. És azt mondja, hogy ilyen állapotba tudunk kerülni, hogyha Isten a szemgyógyító írral nem segít nekünk, hogy idegenek emésztik erejét, és nem veszi észre. Őszhajjal van borítva, nem veszi észre. És utána mit mond? Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Büszke. Nem lát, azt hiszi, hogy minden rendben van. Azt hiszi, hogy hát nincs is olyan különösebb probléma az életében. És azt mondja, a büszkesége tesz ellene tanúbizonyságot, és nem veszi észre a legnyilvánvalóbb dolgokat sem. Hadd mondjam, hogy olyan szomorú látványa ez az életnek, és biztos, hogy ti is nagyon sokszor vagytok így, hogy amikor az ember valamilyen jellemhibában van, de ezt inkább máson tudjuk megállapítani, mi ezt már csak akkor tudjuk megállapítani, hogyha igazából elnyerjük Istentől a szemgyógyító írt, hányszor van úgy egy másik emberrel kapcsolatban, hogy ordít róla valami hiba. Annyira nyilvánvaló, hogy az helytelen, amit csinál. És az egész környezete észreveszi, és szenved esetleg tőle, de az illető nem képes szembenézni vele, nem hajlandó felismerni. Azt mondja, Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Hadd mondjam, szemgyógyító ír nélkül valóban egyszerűen képtelenség, hogy megláthassuk önmagunkat. De szeretnék tovább menni ebben a kérdésben, és szeretném föltenni azt a kérdést, hogy szerintetek, mi okoz nálunk ilyen mérhetetlen vakságot? Mi az oka annak, hogy ennyire nem látjuk önmagunkat, ennyire nem tudunk a tükörbe nézni? Vagy ha belenézünk őszhajjal a tükörbe, akkor se azt látjuk, hanem azt látjuk, hogy éhben fekete a hajunk. Mi okoz ekkora vakságot az embernél? Mitől van az, hogy ennyire nem látjuk az ordító hibáinkat sem nagyon sokszor? Mert hadd mondjam, nagyon sok mindent látunk. Tehát van, amit tudunk elméleti szinten, hogy ez vagy az van bennünk, de meggyőződésem, hogy nagyon sok mindennel nem szembesülünk úgy, ahogy szembesülnünk kellene, hogy igazából mi van bennünk. Mi egészen más képet alkotunk magunkról. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már így, és én még ilyen játékban soha nem vettem részt, de én bennem egy párszor már fölmerült az a gondolat, hogy olyan jó lenne egyszer egy olyat játszani, hogy hát nem is játék ez, de szóval egy ilyen, mégis nem tudom, egy cselekmény, vagy egy aktivitás, hogy leülni, és mit tudom én, vagyunk egy páran, 15-en, 20-an, akik úgy valamennyire ismerjük egymást, és leírni, hogy mi a másikról a véleménye, mit látom. Mit látom, hogy egyáltalán ő milyen. És nagyon érdekes lenne ezeket begyűjteni, és mindenki elolvashatná maga, nyilván nem hangosan olvasná ezt fel senki, de úgy elolvashatnánk, hogy engem a környezetem hogy lát. És meggyőződésem, hogy nagyon sokszor olyasmi jön neki, és olyanokat is olvasnánk abból a feljegyzésből, amire nem is gondoltunk, hogy ezt láthatják rajtam. Én pedig nem is így gondolom esetleg. Vagy. Szóval higgyétek el, hogy még így is érnének meglepetések, hogy emberek, a környezetünkben élő emberek írnának bizonyos dolgokat rólunk. De mondom, ez nem úgy, hogy rossz szándékkal, meg nem kipellengérezéssel, csak hogy egyáltalán megtudni őszintén, hogy a környezetem hogy lát engem. És hadd kérdezzem meg, hogy ti nem tudom, hogy gondoltatok-e már erre, vagy úgy eljátszottatok-e már ezzel a gondolattal, hogyha Jézus egyszer itt megállna mellettem, és elmondaná, hogy milyen vagyok. Hogy milyen is vagyok én igazából. Igen. Szükségünk van arra, hogy tudjuk, hogy milyenek vagyunk, és nagyon sokszor nem tudjuk. Higgyétek el, sokszor nem tudjuk. És ez az a kérdés, amit az előbb föltettem, és ezen szeretnék először gyorsan végigmenni, csak néhány pontba szeretném összefoglalni, hogy mik a vakságot kiváltó tényezőink. Mi az, ami meggátol bennünket abban, hogy igazából Jézus szemével lássuk önmagunkat, Mi az, ami ezt sokszor lehetetlenné teszi? Először Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. versét olvassuk el, ezt a nagyon-nagyon jól ismert igét. Lukács evangéliuma 21. fejezet 34. verse a következőt mondja. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Ez az első, amit szerettem volna megemlíteni. Azért szerettem volna ezt elsőként megemlíteni, mert én biztos vagyok benne, hogy mindannyian tapasztaljuk, és most nem is ennek a sok-sok hátulütőjéről szeretnék beszélni, csak egy mondattal megfogalmazva azt, hogy igen, nem a dobzódás, nem a részegség meggyőződésem, hogy egyikünk sincs ebben a helyzetben, hogy a dobzódásba meg a részegségbe belemerülnénk. De az élet gondjai, az élet feladatai, az egyre növekvő feladatok. Valóban azt lehet mondani, hogy az ember belekerül egy mókuskerékbe, egy olyan hajszába kerül bele az ember, hogy szinte örül, hogy a napi feladatait olyan szinten el tudja látni, nem úgy, hogy tökéletesen azokat, de hogy legalább ne szaladjonnak a dolgok, vagy legalább valamilyen szinten úrrá tudjunk lenni a helyzeten. És hadd mondjam, egyre jobban növekszik ez a nyomás, ami minden ember életében érezhető. És hadd kérdezzem meg, emellett, a hatalmas nagy nyomás mellett, amely szinte mindannyiunkra nehezedik, mikor van nekünk arra időnk, hogy mi igazából azt kutassuk, hogy milyenek vagyunk. Mert hadd mondjam, a szemgyógyító ír nem úgy működik, hogy egyszer csak ott van abban a pillanatban, és akkor én abban a pillanatban már látok. Mert itt szeretném mindjárt az elején hangsúlyozni, hogy a szemgyógyító ír nem egy független eszköz, amit az Isten ad az embernek ő nélküle. Szemgyógyító írt csak Jézussal együtt tudok birtokolni. Szemgyógyító íra csak úgy tudok szert tenni, ha én Jézussal állandóan kapcsolatban vagyok. Nem úgy van, hogy ő adja nekem, és ha én eltávolodom tőle, és belemerülök megint az életbe, az élet forgatagába, és tőle eltávolodtam, akkor ugyanúgy látok, mert ő egyszer már megkente a szemem szemgyógyító írral. Nem így van. Szemgyógyító ír csak akkor lehet az enyém, mert ez az övé, és nem úgy adja nekem, hogy akkor tőle függetlenül adja nekem, hanem vele együtt nyerhetem el a szemgyógyítóért. És ha én eltávolodom tőle, és újból belekerülök az életnek ebbe a sűrűjébe, hogy úgy mondjam, akkor abban a pillanatban már újra nem fogom látni magam, és nem fogom észrevenni magam, mert betemet minden, ami az egész nap folyamán ott van, hogyha Jézus nincs mellettem. A másik, amit szeretnék megemlíteni, amitől vakok vagyunk, és ez nem más, mint a szomorúság, a bajok, a próbák, a fájdalmak. Hadd mondjam, ezek is vakká tehetik az embert. Amikor az embernek fájnak dolgok, amikor nyomorúságban vagyunk, és hadd mondjam, mi a veszélye ennek? Egyik, ugye, hogy amúgy is nagyon fáj, ugye? Amikor a próba, a nehézség, a szenvedés ott van, lelki, fizikai, most ebből a szempontból mindegy. De hadd mondjam, figyeljük meg, amikor valaki valami problémával küzd, az tölti ki az egész életének a látóterét. Figyeljük meg, hogy az ember nagyon sokszor nem tud kiemelkedni a problémából, és milyen gyakran van az, hogy amikor valaki tényleg egy nyomorúságban, egy problémában van, egyszerűen nem vevő semmilyen más gondolatra igazából. Persze meghallja, hallja, vagy inkább azt mondani, hogy hallja, de nem hallja meg igazából. Mert szinte csak periférikusan, csak úgy érintőlegesen érinti bármi más, mert a legfőbb gond az életében az a probléma, az a nehézség. És hadd mondjam, lehet az a nehézség tényleg nagyon nagy komoly nehézség, de ne feledjük el Sátának egy újabb csapdája, hogy emellett elvakuljon a látásunk, és ne vegyük észre azt, amit pedig mindenképpen észre kellene, hogy vegyünk. Szeretném a harmadik pontot is megemlíteni, és ez a harmadik pont egy olyan pont, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató. János első levele, 2. fejezet, 11. verse, János első levele, 2. fejezetének a 11. verse a következőt mondja. János első levele, második fejezet, 11. verse a következőt mondja. Aki pedig gyűlöli az ő atya fiát, a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította az ő szemeit. Figyeljük meg, itt beszél konkrétan egy vakságról, és ez a vakság nem más, mint a gyűlöletnek, a szeretetlenségnek a vaksága. Azt mondja ez az ige, hogy ha én az én atyám fiát gyűlölöm, most erre azt mondjuk, hogy nem, hát mi nem gyűlölünk senkit, de elég az, hogyha mondjuk nem szeretem, vagy ellenszenves nekem, vagy bármilyen módon, vagy irigy vagyok rá, vagy idegesít, vagy bármi, mindegy. Szóval nem úgy viszonyulok az én atyám fiához, ahogy nekem viszonyulni kellene krisztusi módon, ez megvakítja az ember szemeit. Miért? Szerintetek miért? És azt mondja, és milyen módon vakítja meg az ember szemeit? Milyen módon? Gondoljuk ezt végig a gyakorlatban. Milyen módon vakít meg engem például az, ha én nem szeretem X és Y-t? Milyen módon vakít meg? Ha én mondjuk valakit nem szeretek, akkor hogy fogok hozzá viszonyulni? Akkor tudom neki a legjobbat akarni? Akarom azt, hogy a legjobb dolog történjen vele? Ugye nyilván nem fogom tudni ezt akarni. És hadd mondjam, ettől kezdve a hozzávaló viszonyulásom és bánásmódom nem lesz olyan, mintha én igazából szeretném. Nem fogok elébe menni, szeretetteljes gesztusok, a bármi. Ha valaki beszél róla valamit, nem biztos, hogy meg fogom védeni, vagy szóval meg fog változni irányában a magatartásom, mert nem szeretem őt. És hadd mondjam, mindezt meg fogjuk magyarázni, azért, mert azt mondjuk, hogy ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, és én ezt ezért teszem, azért teszem, amazért teszem vele kapcsolatban. Nem fogjuk látni, hogy az én szeretetlenségem teszi, hanem meg fogjuk magyarázni, hogy én most miért így viselkedem a másikkal. Hát én nem bántottam őt végső soron, én nem bántom őt. Igen, de hogy nem tudok hozzá olyan szeretettel viszonyulni, nem tudok vele szemben előzékeny lenni, és stb., amit meg kellene tennem, ugye, vagy meg is tenném, hogyha szeretném, de nem fogom látni. És a viszonyulásomban nem látom meg a hozzávaló viszonyulásomban, hogy mindezt a szeretetlenség motiválja, hanem mindenféle indokkal meg fogom magyarázni a magatartásomat. Nézzük meg a 4. pontot. Amikor nem valósítunk meg mindent az igéből, amikor szembe kerülünk az Isten igéjéből kívánalmakkal, amikor látjuk azt, hogy mit kellene tennünk bizonyos élethelyzetben, látjuk az Isten parancsolatait, és halogatjuk annak megtételét. Hadd mondjam, óriási veszély. Óriási veszély az, hogyha én valamiben elkezdek előre haladni, de vannak pontok, amiket nem akarok meglépni, amiknél megtorpanok. Hadd mondjam, az ember életében egy fokozatos vakságot tud okozni, mert eltompul az embernek a lelkiismerete. Hadd kérdezzem meg, ha én valakivel nem vagyok annyira szeretetteljes, akkor mitől függ, hogy milyen ponton fogom én ezt észrevenni? Hogy na, ez már nagyon durva volt, mondjuk ezt észreveszem. Hú, ez azért kevésbé. Mikor fogom a legkisebb negatív rezdülést is megérezni, vagy magatartás formát? Ha a lelkiismeretem nagyon éles, nem? Hogyha a lélek velem van, akkor még egy árnyalatot is meg tudunk érezni, hogy hú, ez nem volt helyes. De minél inkább tompul az embernek a lelkiismerete, annál nagyobb lesz az ember életében a vakság. Mert magunktól nincs érzékeny lelkiismeretünk. Az Isten lelkének a jelenléte teszi az ember lelkiismeretét érzékenyé. És ha én ezt állandóan eltompítom a lelkiismeretemet, mert a lélek késztet arra, hogy bármit, mindegy, egy igazságot, amit felismertem, cselekedjen meg, és ne maradjak abban a bűnben, mert a lélek késztet, és én állandóan visszautasítom, a lelkiismeretem egyre inkább tompává válik, és nem úgy van akkor, hogy én most egy ponton, vagy az összes többi ponton világosan látok, csak egy ponton látok tévesen, hanem akkor az egész emberi látásmódra a tompaság, a megnehezedett szem, a torzult látás lesz a jellemző. Tehát egy megtűrt hiba és bűn. Ismerjük a mondatot, annyira megdöbbentett engem ez a mondat, de muszáj felolvasnom, vagy kívülről is idézem. Egy megtűrt és ápolt bűn az evangélium minden hatását közömbösítheti az ember életében. Hadd kérdezzem meg, kemény mondat? Nagyon komoly figyelmeztetés. Egy megtűrt hiba bűn, amiről az Úr figyelmeztetett, egy lépés, amit meg kéne, nem teszem meg, azt mondja, az evangélium minden hatását közömbösítheti az ember életében. Igen, vakságot okoz. És nézzük meg az ötödik pontot, amit még szeretnék így gyorsan megjegyezni. Péter második levele, első fejezet, 5-től 9-ig terjedő verseihez lapozzunk. Péter második levele, első fejezet, 5-től 9-ig terjedő versei. Nagyon érdekes ez az ige szakasz, és nagyon jól ismerjük, de szeretném újból felolvasni, és kíváncsi vagyok, hogy ti ebből mit vontok le következtetésképpen, hogy az ember mitől vakulhat meg. Olvassuk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítvám, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. És most figyeljük, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. Figyeljük meg, azt mondja, hogy vak lehet az ember, megvakulhatok. Mikor? Azt mondja, ha ezek nincsenek meg bennünk, mik azok az ezek? Mire utal itt az utolsó Biblia versben, hogy mert akiben ezek nincsenek meg, mik azok az ezek? Mik azok az ezek? Mire utal? A lelki életben való növekedés. A lelki életben való növekedés. Azt mondja, ragasszátok ezt. Ebben is fejlődjetek, ebben is fejlődjetek. És nem csak arról beszél, mert ugye az eleje arról beszél, hogy a jó jellemvonásokat, a krisztusi jellemvonásokat, Isten kegyelméből és ezeket a gyümölcsöket meg kell teremnünk. De nem csak erre vonatkozik, mert azt mondja, nézzük meg a 8. versben, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek. Tehát ha én megállok a lelki életben való növekedésben, akkor mi történik? Akkor el fogok kezdeni vakulni, rövidlátó leszek. Hadd mondjam, növekedés, tisztánlátás, fejlődés, szemgyógyító ír, csak is Jézus állandó közelében lehetséges. Tehát, ha én megtorpanok, és visszább lépek Jézustól, akkor ezek törvényszerűen fognak bekövetkezni az én életemben. De menjünk tovább a gondolatmenetünkben, és szeretném akkor föltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az a Jézusi tanács ezek után, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Hogy tudok én Jézustól szemgyógyító írt venni? És egyáltalán hadd tegyem fel a kérdést, hogy miért ekkora nagy probléma az, hogyha én vak vagyok? Ugye elmondtuk, ugye akkor egyáltalán nem látjuk magunkat. De nagyon érdekes, mert sokan úgy gondolják, hogy mégis azért én valamennyire látom magam, én vizsgálom magam, én megvalósítom az önvizsgálatot, ugye, amit minden hívő embernek meg kell valósítani. De hadd mondjam, hogy nagyon sokan és nagyon sokszor magunk, mindannyian azt próbáljuk tenni, hogy használunk valami kenőcsöt, de nem a Jézusi kenőcsöt használjuk. Használunk egy kenőcsöt, valamilyen saját magunk által készített kenőcsöt. És ennek a saját magunk által készített kenőcsnek mi a jellegzetessége? Ennek van egy jellegzetessége. Ha én ezt használom, és nem a Jézus által nekem adni akart szemgyógyító írt használom, akkor ennek az lesz az eredménye, az ige által akarom használni, mert azt mondom, hogy az igében ugye fel kell ismernünk magunkat, de ha nem a Szentlélek közvetlen jelenléte nélkül, tehát nem a Jézusi szemgyógyítóért használom, akkor ennek lesz egy eredménye, méghozzá az, hogy az ige alapján Egyre élesebben fogok látni, de mit fogok egyre élesebben látni? A másiknak a hibáját. De egyre élesebben meg fogom tudni látni, és egyre jobban ki fogom tudni mutatni az igéből, hogy a másik ilyen, meg olyan, meg amolyan. Ez annak a szemgyógyító írnak az eredménye, ha én a saját magam szemgyógyító írját akarom használni. És ellenben, ha én a jézusi szemgyógyító írt akarom kérni és használni, ennek is lesz egy jellegzetessége. És mi lesz ennek a jellegzetessége? Hogy a magam hibáit egyre jobban fel fogom ismerni. De hadd olvasom ezt a mondatot, mert ez annyira szép. Bizonyságtételek második kötetéből. A magatok hibás jellemével olyan kritikusak lehettek, amilyenek csak akartok. De legyetek szánakozók, gyöngédek mások iránt. Figyeljük meg, mennyire fordítva működik ez nálunk. És figyeljük meg, sokszor az ige ismeret. Ha nem Jézussal együtt a miénk, akkor mi vagdalkozunk az igével. Akkor mi a másikra rá tudjuk húzni a vizes lepedőt, ugye, ahogy mondani szokták. Ki tudjuk mutatni az igéből a másiknak a gyöngéit. De hadd kérdezzem meg, Jézus ezt akarja? Nem. Jézus azt akarja, hogy az ige ne egy vagdalkozó eszköz legyen, hanem olyan kétélű éles fegyver legyen a kezembe, ami nem a másiknak a szívéig hatol el, hanem az én szívemig. És az én szívem gondolatait hozza felszínre, hogy magam lepleződjek le általa, és ne a másikat akarjam leleplezni. És én az igével ne vagdalkozzak, hanem engedjem, hogy a másik életében is az Isten vigye végbe ezt a munkát. Hadd mondjam, hogyha másképp használjuk az igét, hogyha csak az igét akarjuk használni az jézusi Szentlélek szemgyógyító ír nélkül, akkor egy olyan fegyver lesz a kezünkben, amivel csak ártani tudunk a környezetünknek is, és magunknak is. Akkor gyógyír, ha az Isten lelkével a tiszta igét együtt alkalmazom Jézus jelenlétében, akkor fog tudni engem igazából megtisztítani. De szeretném, hogyha felolvasnánk azt a nagyon szép igét a 139. Zsoltárból, a 139. Zsoltárból. Olvassuk el Dávidnak azt a nagyon-nagyon szép imádságát, 139. Zsoltár, nagyon jól ismert ige. A 23. és 24. vers a következőt mondja. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Igen, hadd mondjam, az Isten igéje, a Szentlélektől megvilágítva Dávid imádsága értelmében. Nem azért kéri Dávid is, ugye, mert az Isten ne látná, mert azt mondja, és lásd meg, ha van én nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Nem azért kéri, mintha az Isten nem látná, nem ezért mondja, hogy lásd meg, hanem vesd az én szemem elé is, Uram, hogy én is tisztába jöjjek igazából azzal, hogy milyen az én helyzetem. Hadd mondjam, hogy az Isten, hogyha mi ezt kérjük tőle, igazából kérjük, és nagyon komolyan kérjük tőle, hogy adjon nekünk szemgyógyítóírt, és ezt kérjük valóban ezzel a tiszta lelkülettel, amivel Dávid is kérte, hogy vizsgálj meg engem, és mutasd meg, lásd meg, és vesd elémbe az én bűneimet. Hogyha én ezt fogom kérni, akkor az Isten milyen módon fog nekem segíteni? Milyen módon fog nekem tisztán látást adni? Milyen eszközei vannak az Istennek arra vonatkozóan, hogy engem igazi tisztán látáshoz tudjon vezetni önmagammal szemben? Az első, amit szeretnék megemlíteni, és nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az ige alapján, nagyon sokszor szoktuk ezt említeni, de hadd mondjam el még egyszer. Ti szoktátok olvasni az igét úgy, mert nagyon sokszor mi keressük a vigasztalást az igében, keressük a bátorítást, vagy a proféciát, vagy bármilyen útbaigazítást. De szoktuk mi kérni az Isten igéjéből azt, hogy lelepleződjek önmagam előtt. Mi szoktuk ezt kérni, mi vágyódunk erre. Vágyódunk igazából a szembesülésre. Nem tudom, tegyük fel azt a kérdést, hogy ti igazából, vagy mi igazából szeretnénk-e megismerni önmagunkat. Tehát van-e bennünk egy ilyen vágy, vagy nincs? Akarjuk-e igazából tudni azt, hogy mi milyenek vagyunk? Az első az, hogy kérnünk kell, hogy az igéből fel tudjuk ismerni magunkat. Ha én ezt nem kérem, és az Isten lelke nem jön különleges segítségemre, akkor csak a másikat fogom benne felismerni, önmagamat nem fogom felismerni. De hadd mondjam, hogy van egy másik módja is az Istennek. A 32. Zsoltár, a 32. Zsoltár, a 32. Zsoltár 9. verse a következőt mondja. A 32. Zsoltár 9. versében a következőt olvassuk. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az öszvér, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Aztán ne legyetek olyanok, mint a ló és az öszvér, az oktalan állatok, amelynek kantárral és zabolával kell szorítani az ő száját. Szeretnék egy hosszabb idézet a tapasztalatok és látomásokból, ezért csak kivonatosan szeretnék idézni belőle egy rövid részletet. Sokat beszélünk a próbákról, ugye itt a próbákról van szó, ugye, ami kantárral, ösztökével, tehát kell szorítani egy állatnak a száját, ugye, arra utal, ugye, amikor az Isten próbákat, nehézségeket enged meg a mi életünkben. De szeretném azt az idézetet, amellyel viszonylag keveset szoktunk foglalkozni, ami arról szól, hogy Isten keserű poharat emelt az ő népe szájához, azt mondja, keserű poharat. De a keserű pohár által az Isten azt akarja elérni, hogy mi megtisztuljunk. De azt mondja, hogy ha zúgolódva, ha úgy vesszük magunkhoz ezt a keserű poharat, hogy nem tudja a kívánt hatást elérni, akkor az Istennek egy újabb poharat kell adni. És hogyha ez sem tudja elérni a kívánt hatást, akkor újabbat kell adni egészen addig, amíg mi vagy a mi szívünkben, lelkünkben igazából látókká nem válunk, és meg nem tisztulunk az ő kegyelméből, vagy pedig a másik véglet következik be, hogy teljesen megkeményedünk a mi bűneinkben. Tehát azt mondja, hogy újabb és újabb keserű pohár. Mindegyiknek célja és rendeltetése van. És az Úr egyet se akar adni. De ha kell adni, akkor csak egyet akar adni. De ha nem éri el a kívánt hatást, akkor szeretetéből nem tud mit csinálni, mint újabbat és újabbat fog adni. Ismeritek az igét, jól ismert ige, de hadd említsem meg még egyszer Ezékiel könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 14. fejezetéből, Ezékiel könyve 14. fejezet, bocsánat. Elnézést, 24. fejezet, elnézést. Ezékiel könyve 24. fejezet, a 10. verstől a következőt olvassuk, a 10-től a 12-ig. Azt mondja, bőven ragd a fát, gyújtsd meg a tüzet, főzd meg jól a húst, forrald a levet, és a csontok szétfőjenek, és állítsd üresen az ő szenére, hogy meghevüljön, és megtüzesedjék érce, és megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék rozsdája. Mit mond? Ragd bőven a fát. Újabb és újabb keserű pohár. Ragd bőven. De úgy, hogy a csontok szétfőjenek. Hogy az az edény megtüzesedjen. Hogy szinte szénné váljon. Miért? Azért, hogy megolvadjon benne tisztátalansága. Megemésztessék rozsdája. És utána hogy fejezi be? A fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája. Tűzbe hát rozsdájával. Mit mond? Az Úr keserű poharat ad az ő népének. Sokszor nagyon keserű poharat. És hadd mondjam, én azt hiszem, hogy mindannyian tapasztalhatjuk, és Azt hiszem, egyöntetűen elmondhatjuk, hogy a keserű poharak száma sokszor nehezedik az életünkben, hol ilyen, hol olyanokból kifolyólag, mindannyiunk életében. De nézzük meg, hogyha mi nem tudjuk, azaz az Isten nem tudja bennünk kimunkálni azt a hatást, amit ki akar a keserű pohár által munkálni, akkor az ő szeretetéből, nem azért, mert irgalmatlan irántunk, az ő szeretetéből újabb poharat ad. És ezt egészen addig teszi, amíg a 11. vers végén azt olvastuk, hogy megolvadjon benne tisztátalansága, és megemésztessék a rozsdája, vagy ez következik be. De sajnos ott van a másik eset is, hogy a fáradozásokat kifárasztotta, és nem ment le róla az ő sok rozsdája, tűzbe hát rozsdájával. Igen, az Úr ezt teszi velünk. És hadd mondjam, hogy mi a szemgyógyító ír nélkül, az Isten lelke közvetlen jelenléte nélkül, mi sokszor azt sem tudjuk felismerni, hogy az élet nehézségei és ezek a keserű poharak miért adatnak a mi életünkben. Hadd mondjam, hogy mi nagyon sokszor a nehézségek miatt, nem tudom, ismeritek-e a Kő az úton című verset. Nem tudom, ismeritek? Egy rövid kis vers. Majd megpróbálom kívülről elmondani. Gondolod, kerül életed útjába bármilyen kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, de hidd el, ott van, ahol kell lennie. Nem, a jóságos kéz utadban nem azért emelte, hogy, merészségedet, meg az életerődet lankassza, vagy valahogy így fogalmaz. Utána azt mondja, hogy jóságos kéz utadba azért emelte, hogy te megállj mellette. És állj meg a kő mellett, és beszélgessél el vele a kőről az Isteneddel. És utána azt mondja, hogy ha így az Istennel a szíved találkozott, akkor minden kő az utadban áldást hozott. Elnézést, nem tudtam kívülről pontosan nézni, csak ez a lényege a versnek. Tehát a kövek, amik ott vannak az életünkben, a keserű poharak, szoktunk mi erről az Istennel beszélni? Nem zúgolódva, hanem hogy Uram, mire akarsz engem ezzel megtanítani? Biztos, hogy van vele valami célod. Biztos, hogy van vele valami célod. Nincs olyan, hogy véletlen van a mi életünkben. De el szoktunk beszélni a kőről, ami Istenünkkel. És azt mondja, hogy ha így a mi lelkünk az Istennel találkozik, a kövek kapcsán tudunk az Istenhez menekülni, és kérdezni, hogy mi miért van, akkor minden kő áldást hoz a mi életünkben. És igen, az Isten ezt akarja kimunkálni mindannyiunk életében. És befejezésül csak néhány gondolatot szeretnék megemlíteni. Ha az Isten mindezt ki tudja munkálni, megismerted bennünket önmagunkkal, akkor hadd mondjam, akkor tudunk igazából felkészülni majd Jézus jövetelére. De befejezésül arról szeretnék néhány szót szólni, hogy milyen óriási veszélye van annak, hogyha én nem ezen a módon készülök Jézus eljövetelére, ha én a saját szemgyógyító íromat akarom használni, ha nélküle akarom meglátni önmagamat és készülni a Jézussal való találkozásra, akkor ennek két lehetséges eredménye lesz, két negatív lehetséges eredménye, hogyha nélküle, a szemgyógyító ír nélkül akarok tisztán látásra jutni és készülni a vele való találkozásra. Az egyik az, hogy nem fogom igazából meglátni önmagamban azokat a bűnöket és hibákat, amelyek rútak az én életemben, hanem az én életemben a külső cselekedetek alapján, a külső vallásos cselekedetek alapján egy farizeusi önelégültség fog bennem megerősödni. Tehát akkor olyan leszek, mint a farizeus, aki boldog volt, hogy nem olyan, mint a vámszedő. Hogy ő ezt is teszi, ő ebben is különb, én ezt is tudom, én ilyen vagyok, én olyan vagyok. Tehát, ha nem az Isten jelenlétében akarom megvizsgálni magam, akkor csak az elbizakodottságom fog nőni. Nem tudom, ismerjük-e azt az igét, mindannyian jól ismerjük a bibliai igét, nem pontosan erre vonatkozik, de érteni fogjátok, hogy miért említem. Azt mondja, hogy az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát, hogyha nekem csak ismeretem van, és valamit megismerek az igéből, de nem úgy tudom alkalmazni, hogy az isteni szeretettel áthatva, akkor az csak felfúvalkodottá tesz. Nem fogom megismerni igazából a lényeget. Nem fogom magam sem igazából felismerni. És csak rontani fog ez az én saját állapotomban, mert az önigazultságban csak még mélyebbre fogok süllyedni. De van egy másik véglet is. Ha szemgyógyító ír nélkül, a krisztusi szemgyógyító ír nélkül akarom meglátni igazából önmagamat, akkor a másik véglet pedig az, hogy meglátom önmagam, és össze fogok zuhanni, össze fogok törni. Mert meg fogom látni azt, hogy ez is rossz, az is rossz. Ilyen vagyok, olyan vagyok. Hadd mondjam, Sátánnak ez a két módszere az emberrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy vagy önbizakodóva, vagy elbizakodottá tegye, és hogy legyen az emberben önfelmagasztalás, és egy büszkeség, és elégedett legyen önmagával, és ne lássa igazából, hogy milyen. Ez az egyik, amit el akar Sátán érni az emberben. És a másik, amit el akar érni, hogy az ember pedig összezúzódjon. Tehát, ha ezt nem sikerül elérni, akkor az embert össze akarja törni. Hogy lássam, hogy mennyire értéktelen vagyok, mennyire reménytelen az én helyzetem. Ebből a helyzetből nem lesz már kiút. Sátának mindegy, hogy melyik végletbe vagyok, vagy egyikbe, vagy másikba, amelyikbe bele tud hajszolni, ő annak örül, és abban fog majd fogva tartani. De ez a veszély, hogyha nem a szemgyógyító, a Jézusi szemgyógyító ír nélkül akarom meglátni önmagamat, és eljutni a tisztánlátásig. De ugyanakkor, ha én a Jézustól kért szemgyógyító írral kenem meg a szememet, akkor az 51. Zsoltárnak a tapasztalatára fogunk mindannyian eljutni. És az 51. Zsoltárnak csak néhány igéit ebből a szempontból tekítsük át egészen röviden. Az 51. Zsoltár Dávidnak a bűnbánati imája. Nézzük csak! Dávid a következőt mondja ugye a paráznaság és a gyilkosság bűnének elkövetése után. Azt mondja az 5. vers, 51. Zsoltár, elnézést, 5. vers, az 5. vers, azt mondja, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Ez az első. Hadd kérdezzem meg, de hát akkor nem arról beszéltünk, hogy Sátánnak az a módszere, hogy az embert állandóan ugye lenyomva tartsa a bűnének a fogságában, reménytelennek lássa a helyzetét. De nézzük meg, a Jézusi szemgyógyító ír alkalmazásának az lesz az első eredménye, hogy meglátom, hogy milyen vagyok, nem fogom szépíteni, mert ismerem az én bűneim, mert látom, milyen súlyosak azok, ott van a szemem előtt forog, de nézzük meg, hogy ugyanakkor mire vezeti el az embert a szemgyógyító ír, a Jézusi. A 4. verset, kérném szépen, ez oda fogja vezetni az embert, hogy ezt fogja kérni Istentől, hogy egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Tehát az ember nem szépíteni fogja a bűnét, látja annak a súlyát, sőt, hadd mondjam, igazából mélyen át tudja érezni, hogy mit követett el, de ugyanakkor ez nem lefelé fogja nyomni, hanem a Jézusi szemgyógyító írnak ez a jellegzetessége, hogy egyből megadja a kimenekedő utat is. Megmutat engem önmagamnak, de nem úgy tör össze, csak annyira tör össze, hogy az énem törjön össze. De utána pedig építeni akar, és ezt helyezi az ajkunkra, ezt a kérést, mert bíztat az ige, hogy van kimenekedés ebből az állapotból, mert megmutatja a kiutat, és az ember így fog tudni könyörögni, hogy egészen mosd ki engem az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. A 12. vers. Az ember ezt is tudja kérni ezután, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem, tiszta szívet teremts bennem, mert látom, hogy tisztátalan a szívem, de Uram, reményt adtál, hogy lehet tiszta szívem, tiszta szívet teremts bennem. 14. vers. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. Add vissza a te szabadításod örömét, és a te szent és az engedelmesség lelkével támogass engem, hogy újból ne essek bele a bűnbe, hogy tudjak győzni a bűn felett. És nézzük meg a 19. verset. Az isteni, a Jézustól jövő szemgyógyító írnak, ez is az eredménye, hogy az ember rádöbben arra, mint Dávid, hogy Isten előtt kedves áldozatok a töredelmes lélek, a töredelmes és bűnbánó szívet, ó Isten, nem vetette meg. Az ember rádöbben a bűnére, de ugyanakkor azt is pontosan tudja, hogy a töredelmes és bűnbánó szívet ő nem fogja megvetni, mert úgy, ahogy vagyok, mehetek hozzá, mert az én bűnömre is van gyógyír nála. És szívem mélyéből kívánom, hogy el tudjuk nyerni ezt a szemgyógyítóért, az Isten által megvilágosított tisztán látást önmagunkkal szemben, a jellemünkkel, a magatartásunkkal, a szívünk állapotával, a gondolataival szemben, hogy felismerjük magunkat, így tudjunk menni az Istenhez bűnbocsánatért, tiszta jellemért, és ezáltal megvalósulhasson az, hogy tudunk készülni, mint Isten népe és mint egyénileg is Jézus Krisztus fogadására, Isten elé tudjunk készülni. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te végtelenül szeretsz bennünket, és a legfontosabb dolgokat akarod a te ígédben a mi lelkünkre helyezni. Köszönjük Jézusunk, hogy 3 tanácsban összefoglaltad, hogy nekünk mire van igazából szükségünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy megmutattad, hogy fehér ruhára, tűzben megpróbált aranyra és szemgyógyítóira van szükségünk. Urunk, tudjuk, hogy ha te ezt felajánlod nekünk, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy mi ezzel híjával vagyunk. Urunk, kérünk téged, alázd meg a mi szívünket, adjad, hogy teljesen meg tudjunk alázkodni te előtted, juttass el igazi alázatra, óvjál meg bennünket, és szabadítsál meg bennünket a büszkeségtől, az önhittségtől. Urunk, adjad, hogy ne legyen magunkról olyan véleményünk, ami a te véleményeddel ellenkezik. Kérünk téged, adjad, hogy úgy tudjunk könyörögni hozzád, hogy igazából meg tudjuk látni, hogy milyenek vagyunk. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél rajtunk. Te látod, hogy mi magunkkal szemben mindig milyen elnézőek vagyunk, de annyira élesen meg tudjuk látni a másoknak a jellemhibáit. Urunk, adjál nekünk pont fordított látást. Kérünk téged, adjad, hogy meg tudjuk látni a mi bűneinket, és a másokkal szemben pedig megértőek, elnézőek tudjunk lenni. Istenünk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk. Tudjuk, Jézusunk, hogy ha a te szelítséged, a te lelkületed nem lesz a miénk, akkor mi nem mehetünk be a te országodba. Jézusunk, ne engedd, hogy az ige ismeret birtokában, a vélt gazdagságunk birtokában mégis mezítelenül kelljen téged fogadnunk. Jézusunk, adjad, hogy készülni tudjunk a veled való találkozásra. Urunk, kérünk téged, adjál nekünk elcsendesedésre való lehetőséget és alkalmat. Kérünk téged, te adjál nekünk lehetőséget és erőt ahhoz, hogy félre tudjuk mindazt tenni, ami leköti a mi gondolatainkat. És Urunk, adjad, hogy minden nap tudjunk időt szakítani arra, hogy veled olyan kapcsolatot tudjunk ápolni, hogy te velünk lehessél minden pillanatban. Urunk, adjad, hogy keressünk téged, buzgón keressünk téged, és köszönjük neked az ígéretet, hogy akik téged tiszta szívből, őszintén, buzgón, szorgalmasan keresnek, azok meg is fognak találni. És Urunk, így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és mossál ki bennünket a mi vétkeinkből, a mi bűneinkből, teremts bennünk tiszta szívet, mert te látod, hogy meg van romolva a mi szívünk, és a romlott szívből fakadnak a gonosz és olasz helytelen cselekedetek. Tisztítsál meg bennünket, Urunk, és adjad, hogy felkészülten tudjunk majd várni Jézusunk téged. Amen.